Kedves hallgatóink, felújítják a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség templomát. A rekonstrukció érinti többek mellett a fűtést, hűtést és az elektromos rendszert is. 15 millió forintos pályázati forrásból és adományokból újulhat meg a templom, mely karácsonykor ismét várja a híveket. A felújításhoz még mindig várják az adományokat, ugyanis a tervek között szerepel a templom kert megújítása. Orosz Istvánnal, a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetek a következő percekben. Mikor kezdődött a felújítás, és hol is tart?
Az Miskolc legkeleti részén lévő református templom, amely 1961-ben épült, és lényegében azóta átfogó felújításon nem esett át. Tehát ez a legelső olyan belső renováció, az elmúlt évtizedek óta várt renováció, ami ezen az éven október 22-én kezdődött el. Kis csúszás volt benne, mi korábbra szerettük volna, hiszen a felújításra szükséges anyagi forrásunk nagy részt már rendelkezésre állt, hiszen ennek a pályázat megvalósítása keretében, tehát egy állami pályázat keretében újul meg a templom, de emellé nekünk is oda kell tenni a magunk adományait, amire persze gyűjtést is hirdettünk, és még ez a hirdetés mindig fennáll.
Mit kell felújítani, mondjuk már el a hallgatóknak?
Ami legégetőbb probléma volt, az a villamos hálózatnak a cseréje. Ugyanis nagyon sok helyen még ez a régi több évtizede beépített vezeték volt, ami hát amellett, hogy baleset veszélyes, tűzveszélyes is, és ezt a kockázatot senki nem vállalja. Én sem örültem neki, mikor így vettem át ezt a templomot. Ez az egyik és legfontosabb, ezt ugye falban van, nem látjuk, de amennyiben probléma lép fel, azt érezzük rögtön. És az kiderül. Tehát egy esetleges nagyobb katasztrófa, akár tűzkár keletkezéseit megelőzendő, gondoltunk arra, hogy felújítjuk a villamos hálózatot. De emellett problémát jelentett a gyülekezet számára az is, hogy a téli fűtés, a sötét sugárzóknak a zaja, az eléggé zavarta az Isten tiszteletet, tehát szinte egy külön embert kívánt az, hogy mikor kapcsoljuk be, mikor kapcsoljuk le, hogy ne legyen túlságosan zavaró, hiszen
hangos
volt, zörgött, kattogott, pattogott, és ha ment az Isten tisztelet alatt, akkor zúgott. Tehát nem az áhítatos csendtől messze voltunk sajnos emiatt, viszont fázni meg senki sem szeret, ezért muszáj volt ehhez a megoldáshoz nyúlni, ez legalább több mint 10 éves kivitelezés volt, és akkoriban a gyülekezetnek erre volt lehetősége. Viszont mivel nagyon jó pályázatok voltak, és pályázati kategóriák voltak, ezért találtunk egy olyan, amelyben nem csak a villamosság felújítása fér bele, hanem egy teljes fűtéskorszerűsítés is. Ez a fűtéskorszerűsítés, ez részben a szigeteléstől indul, meleg padló burkolatot kap a templom, valamint ha már az új villamossági hálózatot, hogy terheljük is, körbe a templomba fali melegítőket tettek fel, tehát elektromos konvektorokat, így lehet talán lefordítani, hogy arra, illetve klímaberendezéseket is beépítettünk, amely nem csak a téli fűtést tudja segíteni, hanem bizony nyáron a légkondicionálást, a hűtést is, hiszen előfordul olyan, hogy nagyon meleg nyári napokon úgy felhevül a templom, a belső tere is, hogy szükséges végig nyitva tartani mondjuk az ablakokat, ajtókat, de akkor a város zaja beszüremkedik, és az zavar bennünket. Viszont így a klímaberendezéssel megfelelő hőmérsékletet tudjuk a legnagyobb nyári melegben is hűteni. De mégis hogyan lehetne még ezt fokozni? Mivel a pályázat beadásakor többféle lehetőségünk is volt, több mindent bele lehetett venni ebbe a felújításba, ezért még kettő dolgot belevettünk. Az egyik a szorosan kapcsolódik az eddigiekhez, mégpedig egy szolárrendszer kiépítése. Mivel ezek a berendezések, amelyekről most szó volt, ezeknek elég nagy az energia igénye, és ezt mondjuk mondjuk úgy, hogy átlag gyülekezetnek villanyszámlát fizetve nagyon nehéz lenne fenntartani, hiszen igen nagy a fogyasztása. Viszont belefér a pályázatba egy közel 6 kW-os napelemrendszernek a telepítése, amivel mi egész éven számításaink szerint több energiát tudunk termelni az áramszolgáltatónak, mint amennyit elfogyasztunk. És lényegében mi ezért pénzt nem kapunk vissza a többlet energiáért, de amit megtermeltünk, annyit mi ingyen elfogyaszthatunk a rendszerből, és így lényegében nullázódik az áramszámla, és az eddigi fűtésszámla az gázszámla volt, így azt is félre tudjuk tenni. Tehát egy komplex megoldásként készült ez el, és még hogy fokozzuk a felújítás lehetőségeit, hát egy teljes belső festést kap a templom, 400 négyzetméternyi fal felületet kell kifesteni, és így azt mondhatjuk, hogy belülről egy teljesen megújult, felfrissült tér fogadja majd a közénk érkező embereket, amely akár télen, akár nyáron, azt mondhatjuk, hogy komfortos. Erre nyilván azért is szükség volt, mert a mostani igények már valahol itt tartanak. Tehát szívesebben mennek az emberek olyan helyre, ahol télen nem kell fázni. Régi időkben, ezt nekem idősebb kollégák mondták, és örömmel emlékszek vissza a szavaikra, mondták, hogy a gyülekezet fűti a templomot. Tehát maga a templom fűtése a gyülekezet, és ezt el tudjuk képzelni, hiszen minden ember termel hőt, tehát ezt is bele kellett kalkulálni a számításokba, hogy egy ember hány kilowatt energiát szabadít fel, és lényegében el tudjuk képzelni, hogy akár egy nagy hideg templomba is télen, ha szorosan egymás mellé beültek kabátba az emberek, akkor egy idő után már nem fáztak. Viszont ugye nálunk szempont volt az, hogy mivel sosem tömött a templom, és most már a jelenlegi szabályozások miatt, még hogyha túl is leszünk itt a koronavírus helyzeten, véletlenül óvatosabbak lesznek az emberek, tehát az a nagyon szoros ülésrend sosem fog már visszaállni. Ezért fontosnak találtuk azt, hogy aki eljön hozzánk, az ne a másik ember fűtésére számítson, hanem az ott lévő telepített fűtésre, és ugyanígy nyáron pedig a légkondicionálásra.
Hányan szoktak egyébként egy-egy alkalomra összejönni?
Változó. Többnyire évközben erősebbek az alkalmaink, az a tapasztalat, akár nyáron is, és akár az őszi-tavaszi időkben közel 40-50 fő gyűlik össze. Ez a létszám változik akkor, amikor jönnek hozzánk az iskolából, a területünkön lévő református általános iskolából, amely kerületi fenntartású, de nagyon jó viszonyt ápolunk az intézménnyel, én magam is ott iskola lelkészkedem. Ekkor felfelé emelkedik a létszám. Viszont szomorú tapasztalat az, hogy amikor a nagy ünnepek jöttek eddig, kivéve most a húsvétot és a pünkösdöt, kiürült majdnem a templom, mert mindenki utazott és ment a szeretteihez, és sajnos törzs tagjaink is emiatt nem nagyon tudtak jönni az ünnepben, és akkor az egy picit szomorú volt látni, hogy az én megszokott templom képemhez képest, ünnepi képhez képest kevesebben szoktunk lenni.
Visszakanyarodva még a felújításhoz, ne adj Isten tetőcsere, héjazat, vagy a külső vakolat szigetelés, ezekkel mi a helyzet?
Hála Istennek a tető szerkezet és maga a fedés is rendben van. Az viszonylag fiatal beruházás volt, így becsléseim szerint nem idősebb 10 évnél. Én ennek örülök is, mert hogyha semmilyen természeti katasztrófa nem jön, akkor az még nagyon sokáig működni fog, és ellátja a funkcióját. Viszont a padlás szigetelése még előttünk áll, ami hát a jelenlegi projekthez képest kisebb beruházás és kisebb energiát igénylő munka, de mégis szükséges lesz megcsinálni. Ennek az előkészületeit már megtettük, leürítettük teljesen a padlást, kitakarítottuk, amikor készültünk erre a nagy felújításra, azért, hogy a későbbiekben azzal már ne legyen probléma, hogy munkások is tudjanak ott kényelmesen dolgozni. Tehát elő van készítve a padlás arra, hogy leszigeteljük, majd erre is fogunk gyűjtést meghirdetni, illetve nézzük a pályázatokat. És véletlenül majd a padlás szigeteléssel egy időben, hogy azt követően kerül sor a templom külső szigetelésére is. Ez is kisebb lélegzetvételű beruházás lesz, mint a jelenlegi, de nyilván erre is kell majd anyagi forrásokat csoportosítanunk, hiszen az utcakép nagyon fontos, hogy ugyanaz maradjon, mint az eredeti, erre nagyon szigorúan odafigyelnek az önkormányzatnál is, és hát persze nekünk is érdekünk, hogy ne mi változtassuk meg ezt a környéket, illetve ne ilyen módon változtassuk meg külsőségekben, hanem inkább a belsőségekre helyezzük a hangsúlyt. A templom felújítása folytatódni fog, illetve úgy mondom, hogy a templom udvar rendezése fog elkezdődni. Amikor ide kerültem, nem sokkal utána már nekikezdtünk, elvadult volt a templomkert, rengeteg gondozatlan növény volt benne, ami inkább dzsungelre hasonlított, mint sem templomkertre. Elkezdtük ennek a rendbetételét, és mondhatjuk azt, hogy birtokba is vettük, hiszen ameddig nem volt karantén állapot és koronavírusról még nem hallottunk, azelőtt ott gyülekezeti pikniket tartottunk, szalonnasütések voltak, amely alkalmakra a környékbeli gyülekezetek képviselőit, lelkészét, lelkész családot, presbitereit meghívtuk. Tehát egyben egy találkozó is kialakult ebben, kapcsolatépítés, barátkozás, és hát persze az ige fényében, hiszen mindig megkértük a közénk érkező pásztort, hogy szolgáljon. Nos, ennek a kertnek a további fejlesztése majd úgy fog kinézni, hogy egy filagória készül el, egy nagyméretű filagória a déli határon, ott van a mezsgyénk, és ennek az lesz a funkciója, hogy legalább 30-40 ember egy időben be tudjon kényelmesen húzódni alá. Ez leginkább azért, hogy nyári időben a naptól védjen bennünket, illetve azt is tapasztaltuk, hogy a szolona sütéssel mindig együtt járt az eső, ami ellen próbáltunk védekezni, de örültünk volna, hogyha ez kicsit késik, akkor, tehát ez is tapasztalat volt. Tehát emiatt egy filagóri, illetve lesz olyan rész, ahol térkő, véves rész lesz, és mindennek a célja egyrészt a belmisszió, tehát hogy a gyülekezettel ott is tudjunk akár nyári bibliaórát tartani, ott, amikor már árnyék van, kellemesen jár a szél, jobb érzés ott kint ülni, mint a négy fal között, illetve szeretnénk majd táborokat indítani, elsősorban a gyülekezethez tartozó fiataljaink, illetve a területünkön lévő iskola diákjainak a számára, és ennek a tábornak is lényegében színhelye lenne maga a templom tér, hiszen nagyon jól le lehet választani a három hajót, szinte el lehet szeparálni egymástól, illetve maga a templom kert is része lenne majd ennek a programnak.
A templomkertnek a felújítására indult-e már gyűjtés, nehogy Isten pályázatot néztek ki, hogyan jön majd össze, és mennyi pénzre lesz szükség?
Előre láthatólag ez egy olyan 2 millió forintos beruházás lesz, hiszen faanyag, tetőanyag kell hozzá, térkő, annak az alapját meg kell csinálni. Erre pályázatot még nem találtunk, az inkább a magára a templomra és az egyházi épületek, lényegében szorosan véve egyházi épületek felújítására szolgál. Vannak nagyobb volumenű pályázatok, ami a templom és külső környezetének rendbetétele, de ez többnyire műemlék templomokra jellemző, és ott lehet ezt igénybe venni. Itt ennél a kivitelezésnél lényegében magunk szeretnénk majd jelen lenni. Jelenleg a vállalkozó dolgozik, ez egy nagyobb szakmaiságot és apparátust igénylő felújítás, viszont a kinti tereprendezés az kétkezi munka nagy részt. Maga az ácsmunka, egy szakember segítségével készül majd el, akinek a keze alá dolgozunk. Tehát ott már inkább mi fogunk dolgozni, a sajátunkat építjük, és hát az mindannyian tudjuk, hogy amit saját kézzel építünk, az mindig becsesebb az átlagnál, és talán jobban értékeljük, jobban vigyázunk rá, és ami fontos, hogy jobban hírét is adjuk. Én a mi szempontunkból ez lenne a lényeg, hogy minél több emberhez eljusson, hogy itt most milyen változások vannak, és milyen irányba indult el az a gyülekezet, hiszen mi nekünk is az a lenne a feladatunk és célunk, hogy ne álljunk meg ennyinél, ahol most vagyunk, hanem hogy ez a gyülekezet is szaporodjon, sokasodjon, és mi megpróbálunk közösen a presbitériummal és a gyülekezettel egyrészt így a külsőségekben ehhez hozzájárulni, igyekszünk vonzóvá válni, és hát megteszünk mindent azért, mondjuk ezért leginkább én vagyok a felelős, hogy a lelki tartalom is ott legyen emögött, hogy aki bejön hozzánk, az ne csak a falak miatt, hanem az Isten élő igéje miatt maradjon ott és ragadjon Alsóvárosban.
Még egy kérdés a mostani felújításhoz. Mennyi pénzre volt szükség, vagy mennyire volt szükség az, hogy pályázzanak, és mennyi sikerült adományból erre fordítani?
Nos, amit megnyertünk pályázat, ez egy épített örökség védelme címen futó pályázat, 2020-as pályázat, ehhez önerőre nem volt szükség, és előfinanszírozásban kaptuk meg ezt az összeget, ez 15 millió forint, amit az állam biztosított, és emellé még a másik 5 millió forintot, azt mi magunk állítjuk elő, még nem mondom befejezettként, hiszen folyamatban van a gyűjtés, de jó reménység szerint el fogjuk érni ezt az összeget. Jelenleg körülbelül még 1 millió hiányzik ehhez az összeghez, de én hiszem azt, hogy ebben partnerek lesznek a testvérek. Tapasztaljuk azt, hogy nem csak gyülekezeten belülről, hanem gyülekezeten kívülről is érkeznek kisebb-nagyobb adományok. Lehet, hogy valaki egyszer itt járt egy keresztelőn, és megtetszett neki az épület, vagy itt keresztelték, de mégis máshova került az országban, és szeretettel gondol vissza, amikor hallja a híreket. Tehát vannak külsős adományok, vállalkozók felajánlásai, tehát hihetetlen összefogást tapasztalok, és ez nekem mondhatom azt, hogy fiatal lelkésznek ez egy nagyon-nagyon fontos és pozitív lökést ad, így a pályámnak az első harmadában körülbelül, hiszen hogyha van egy ilyen cél, és ha beállnak mögé akár ismeretlen emberek is, akkor hiszem azt, hogy ez nem véletlenül van, és hogy ezen a későbbiekben áldás lesz, hogyha így meg lehet mozgatni vele az embereket.
Mondjuk már még azt el, hogy ugye a gyűjtés az még folyamatos, hogy milyen formái vannak a pénzadományozásnak, tehát hol, merről várják önök az összegeket?
Lényegében a legegyszerűbb és most a legajánlottabb módja is a banki átutalás. A gyülekezetünknek van bankszámlaszáma, mint minden más gyülekezetnek. Ez a számlaszám a gyülekezetünk oldalán, az alsóváros.tidek.hu oldalon elérhető, ez egy cibes bankszámla, a legtöbb adomány ezen keresztül érkezik. De vannak olyan testvérek, akik nem rendelkeznek bankszámlával, és nem tudják megoldani az utalást, ők személyesen fizetik be. Ennek a módja az esetek nagy százalékában az, hogy a vasárnapi Isten tiszteletet követően odajönnek, és a pénztárosnál befizetik az összeget nyugta ellenében.
Mennyire lehet azt mondani, hogy a mostani koronavírusos helyzetben megcsappant volna a templomba járóknak a száma? Ugye jól tudom, hogy most már lehet megint tartani ige hirdetéseket, azért gondolom visszavárják, vagy visszavárja a híveket, de eddig, ugye mondta, hogy gyarapodni szeretne a gyülekezet. Mennyire lehet azt látni, hogy nem elöregedő a gyülekezet, hanem jönnek azért fiatalok is?
Most megpróbálok két részletben válaszolni a kérdésre. Úgy gondolom, hogy gyülekezet építés szempontjából ezt az esztendőt félre kell tennünk, hiszen ami én ezt tapasztalom, hogy ami 2017 óta akár létszám növekedésben is felépült, most a vírus helyzet miatt ez mintha összeomlott volna. Tehát ez fel is tettem magamban a kérdést, hogy itt lesz a szép templomunk, de fog-e járni valaki. És utána megnyugodtam, hogy lényegében egy ideiglenes állapot van, mindenki fél talán, van, aki a kelleténél jobban, van, aki kevésbé, és ezért nem jön, de a szíve az húzza ide, tehát meg sikerült a magot elvetni, és vissza fog majd térni közénk. Tehát úgy gondolom, hogy ezt az időszakot nekünk is, igehirdetőnknek is, azoknak az, én úgy mondom, olyan igehirdetőknek, akik nagyon várják, hogy jöjjenek az emberek és teljen a templom, nekünk talán ez nagyobb trauma, mint az átlag embernek, de tudjuk, hogy ezen túl is lesz majd élet. Hogy úgy látom, hogy a gyülekezetnek valóban van egy előregedő része. Van egy olyan idős sáv, ez a 70 feletti korosztály, akik lényegében a gyülekezet magját alkották, és most azért beszélek múlt időben, mert az elmúlt esztendőkben rengeteg fiatal jött és ragadt meg. Volt, aki házasságkötése nyomán került az egyházközséggel kapcsolatba, volt, aki a területünkön lévő iskola kapcsán került kapcsolatba velünk, tanárok csatlakoztak, az iskola igazgatója is gyülekezeti tagunk lett, akkor a diákok is, hiszen újra összekapcsolódott az iskola és az egyházközség, és az én személyem az, aki a legtöbbet mozgatja ezt a két szállat és összekapcsolja a két intézményt, és vannak újra konfirmandusok a gyülekezetben. Ez mindig egy kritikus pont, hogy vannak-e konfirmandusok, és a másik kritikus pont, hogy megmaradnak-e. És én azt mondom, hogy nagyon jó az arány, hiszen az eddig konfirmáltaknak több mint a fele valamilyen rendszer szerint, de látogatja az Isten tiszteleteket önként, tehát nem semmi nyomás nincsen rajtuk. Fiatal családok jelentek meg a gyülekezetünkbe. Tehát olyan családok, akik gyülekezetet kerestek, templomot kerestek, tehát volt valamennyi hitélet már a múltjukban, és olyan helyet kerestek, ahol lelki otthonra találhatnak, és nálunk találták meg. Ennek nagyon örülünk. Szeretnénk még ebbe az irányba elindulni, hiszen egy gyülekezet tagjainak a fiatalság, az maga a gyülekezet fiatalságát is adja. Tehát szeretjük és becsüljük és vigyázunk az időseinkre, de ugyanakkor megpróbálunk nyitni is a fiatalok felé. És ennek a nyitásnak lesz az egyik fontos momentuma, ami köthető a felújításhoz is, hogy amikor már elmúlik ez a jelenlegi szükségállapot, akkor a templom egyik hajójának a végét szeretnénk megnyitni a kisgyermekes családok előtt, hiszen rengeteg olyan család került már a látóterembe, akik egyébként szívesen jönnének, de mivel pici baba van, ezért nem nagyon mehetnek, tehát van bennük valamennyi aggodalom, hogy mi lesz, ha éppen akkor sír a gyermek, és mi lesz, ha leejti a csörgőt, és az ő számukra szeretnénk majd a főhajó végében kialakítani egy gyerek sarkot, ahová befelé lehet lesz hallani a hangot, de kifelé nem. Tehát engem egyébként sem zavar, kérdezték is, hogy a kereszteléskor ugye nem baj, ha sírni fog, nem. Szívesen hallgatjuk minden vasárnap, mert az már jót jelent, hogy itt van a gyerekben. Tehát ő feléjük is konkrétan ilyen családok felé szeretnénk nyitni, és szeretnénk majd hívogatni őket Alsóvárosban, akik kisgyermekesek, és ezért szeretnének, de nem tudnak hová menni, és hiszem azt, hogyha legalább 2-3 ilyen család találkozik, akkor ott már egy új mag kezd el nőni a gyülekezeten belül. Tudunk erre, én régmúltból is tudok jó példát, amikor egy-egy család összetalálkozott gyermekisten tiszteleten, ezt így lelkészi körökben néha meg szoktuk beszélni, és utána az a két család lényegében két testvércsaláddá vált, és ezek a testvércsaládok azok, amelyek emberi oldalról nézve tudják éltetni hosszú távon is a közösséget.
Berendezés. Mennyire lenne szükség arra, hogy a berendezést is lecseréljék, újakat, nehogy Isten korszerűbbeket, szebbeket tudjanak beállítani a templomba?
Most a berendezés nálunk nagyon egyszerű. Hát nem csak azért, mert református templomban vagyunk, tehát ugye nincsenek festett freskóink, nincsenek szobraink, és nincsen márványunk sem a templomban, tehát itt lényegében úrasztala, szószék és székek. Gondolkozunk mégis majd a hangrendszernek a megújításán. Alapvetően nem rossz a mai hangrendszerünk, tehát maga a hangszóró és az odavezető vezetékek rendben vannak, de az erősítő mikrofonok majd cserére szorulnak, pontosabban ezeket nem tudjuk felújítani. Ez több százezer forintos kiadás jelent majd a jövőben. Ezt mindenképpen szeretnénk majd kivetítőket betenni. Ugyanis leginkább a frissen hozzánk jövő emberek, akiknek mondjuk nincsen múltja az egyházban, nem ismeri a fekete énekes könyvet, amit persze nem rovunk fel bűneként, de eleinte nagyon nehéz megtalálni. Azért hiába ki van rakva, a számkirakó nehéz, szeretnénk majd kivetíteni ezeket. És ehhez projektor kell, és azt megfelelően elhelyezni, számítógép kell, olyan, ami egyszerre több projektort is tud üzemeltetni, tehát nagyobb teljesítményű, több százezer forintba kerülő számítógépről van szó, de mégis szeretnénk majd ezt a beruházást, ha nem is a közeljövőben, meglátjuk, hogy hogyan folynak be az adományok, de egy 3 éven belül megvalósítani. Nyilván a kivetítés és a családok bevonzásához hozzájárul még néhány új berendezés vásárlása. Ugyanis szeretnénk majd indítani kimondottan fiataloknak szóló zenés istentiszteleti formát. Ezt úgy, hogy ne ütközzön a jelenleg megszokott vasárnap 10 órával, hanem mondjuk egy 11 órási kezdéssel, amikor egy fiatal már nagyobb eséllyel felkel és eljön a templomba. És megpróbáljuk nyilván a jó ízlés és az igen mértéke szerinti könnyű zenét beengedni ezekre az istentiszteletekre. Keresztény könnyű zenéről van szó. Az én számomra ez mindig fontos, hogy hitvallási alapon is az ige talaján ez megálljon. Tehát csak olyanról lehet szó. És szeretnénk ilyen gitáros istentiszteleteket bonyolítani, és ehhez a szükséges hangtechnikát is meg kell majd vásárolni, hogy tudjunk mire majd embereket hívni. Hiszen ez is egy nagy feladat lesz, hogy kik lesznek azok, akik mondjuk odaszállják ezt a vasárnap másfél órát arra, hogy így módon is szolgáljanak, hogy beül a dob mögé, vagy beül a szintetizátor mögé. Annyiból azzal vigasztaltam magam, hogy basszus gitáros már van, én magam basszus gitározok, volt már egy-két olyan formáció, amiben én ezt kipróbáltam és kamatoztattam, és az legutóbbi az egyházi könnyű zene volt, tehát valamennyi gyakorlatot is szereztem ebben. Tehát szeretnénk ebbe az irányba is nyitni, hiszen az az elvünk, hogy oda kell hajolnunk a ma emberéhez, és hogyha ez a mód rá, és ez összeegyeztethető a Bibliával, akkor megtesszük. Tehát nem az a fajta közösség, és nem abba az irányba formálódunk, hogy itt vagyunk és majd gyertek, hanem megpróbálunk nyitni, megpróbáljuk megmutatni magunkat, és ezeket a jelenkori eszközöket, amik rendelkezésre állnak, ezeket megpróbáljuk használni, behozni, hogyha ezzel embereket tudunk megnyerni, akkor innentől kezdve már megérte.
Még egy mondatot a felújításról. Mikor lesz a határidő, hogy átadják, és mikor mehetnek a hívek már az új, megújult templomba?
Igen, most az átadási határidő már túl vagyunk, mint ahogy az történni szokott, van benne csúszás. Most úgy néz ki, hogy karácsonyra vissza tudjuk foglalni a templomot, de még utána lesznek utómunkálatok, amiket el kell végezni. A teljes átadás az valamikor januárban várható, akkor már teljesen miénk lesz az Isten háza, és tudjuk rendben folytatni az Isten tiszteleteket.
Ha már karácsonyt említette, mondjuk már el, hogy mikor várja a híveket, karácsonyi égehirdetés hogyan, milyen menetrend szerint fog zajlani?
Jó, hát a szokott rendben Szenteste 24-én 16 órakor fogunk kezdeni. Ugye azért különleges alkalom, mert sok év elteltével most lesz egy nagyon kicsike karácsonyi műsor, amit a 8-os konfirmandusaink adnak, illetve ez kiemelkedő alkalom abból a szempontból, hogy mindig a végén összegyűlünk, gyertyát gyújtunk és a csendesét énekeljük. Ez egy nagyon családias és meghitt alkalom. Az ünnep másnapján, és pontosabban az első napján, 25-én délelőtt 10 órától tartunk ünnepi istentiszteleten, ahol a szokásnak megfelelően úrvacsorát is fogunk venni. Betartva minden szabályt, ami szükséges ebben a helyzetben. Tehát külön kis kelyhekkel szolgáljuk fel, és a kenyérosztásnál is vigyázunk a kontaktus kerülésére. Ezt követően december 26-án szombaton 10 órától tartunk ünnepi istentiszteletet, amely egyben ünnepzáró istentisztelet is, de ezzel még nem ért véget az ünnepek sora, hiszen 27-én vasárnap rendes úrnapi istentiszteletet tartunk, az év utolsó vasárnapi istentiszteletét. Az év zárása december 31-én csütörtökön 16 órával kezdődik, óévesti hálaadó istentiszteletünk lesz, és új év reggelén pedig a szokott rendben délelőtt 10 órától tartunk újévi istentiszteletet, amikor ismertetjük majd a statisztikai adatokat és minden fontosabb információt, ami jellemezte a 2020-as évet, tehát mindig egy összefoglalás, és legalább tudjuk, hogy milyen alapról és honnan indulunk az új esztendő felé.
Kedves hallgatóink, felújítják a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség templomát. Orosz Istvánt, a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát hallották az elmúlt percekben.